Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Sámuel prófét első könyvéből olvasuk a 19. részből, a 11. verstől a 17. versig. Sámuel próféta első könyvében, a 19. részben, a 11. verstől ezt olvassuk. És követeket küldött Saul a Dávid házához, hogy reá lessenek, és reggel megöljék őt. De tudtára adta Dávidnak Mikál, az ő felesége, mondván, ha meg nem mented életed ez éjjel, holnap megölnek. És leeresztette Mikál Dávidot az ablakon, ő pedig elment és elfutott, és megmenté magát. És vevé Mikál a teráfot, és az ágyba fektette azt, és a feje alá kecskeszőrből készült párnát tett, és betakarta lepedővel. Mikor pedig Saul elküldé a követeket, hogy Dávidot megfogják, azt mondta, Dávid beteg. És Saul elküldte ismét a követeket, hogy megnézzék Dávidot, mondván, ágyastól is hozzátok előmbe, hogy megöljem őt. És mikor a követek odamentek, ímé a teráf volt az ágyban. Feje alatt a kecskeszőrből készült párna volt. Akkor mondta Saul Mikálnak, mi dolog, hogy engem így megcsaltál? Elbocsátád az én ellenségemet, és ő elmenekült. Felele Mikál Saulnak, ő mondta nekem, bocsáss el engem, vagy megöllek téged. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban is. Hálás a szívünk, hogy testünkbe, lelkünkbe oltalmad alatt élhettünk, jobb kezed árnyékában, ahogy énekeltük is. Köszönjük néked a testi-lelki áldásokat, amiket kaptunk. És köszönjük, hogy most, mielőtt elindulnánk az új hétre, így föltekinthetünk te reád, nem csak hálás szívvel, hanem várakozó szívvel is várjuk a te áldott szavadat, ígédet, az igazságot, szóld nekünk, szent lelkeddel, az igazság lelkével, te nyitogasd előttünk az ígét, hogy jobban értsük, munkáld közben a mi hitünket, erősítsd az irántad való szeretetünket, odaadásunkat. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket odafigyelni és a szívünkbe fogadni a te áldott igéidet. Köszönjük néked, hogy magasztalhat téged a szívünk a golgotai áldozatodért, Jézus Krisztusunk. Köszönjük néked, hogy minden vasárnap visszagondolhatunk a feltámadásodra. Áldunk a keresztedért és áldunk az üres sírodért. Áldunk azért, mert te hatalommal vagy a mennyek országába, te vagy az Istennek felkent királya, aki egy napon visszajössz ítélni élőket és holtakat. Köszönjük néked, hogy várhatunk téged, áldott megváltónk, világ királya. Kérünk téged arra, hogy szent lelkeddel légy most közöttünk, áld meg, szenteld meg ezt az ünnepet minnyájunk számára. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 227. énekünknek az első versét, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus, Isten báránya.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, az 59. Zsoltárból, melyet leülve figyelemmel, alázatos szívvel hallgassatok. Az 59. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek az altas hétre Dávid miktámja, midőn embereket küldött Saul, hogy őrizzék az ő házát, hogy megöljék őt. Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem, a rám támadóktól ments meg engemet. Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől és a vérontó emberek ellen, tarts meg engemet, mert íme lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek, anélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram, bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek ellenem. Serkenj fel előmbe, és lásd meg ezeket. Te, ó Uram, seregek Istene, Izrael Istene, serkenj föl, büntesd meg minden pogányokat, ne könyörülj senkin, aki hamisságot cselekszik, Szela. Estenden megjelennek, ordítanak, mint az ebb, körüljárják a várost, ímé szájukkal csácsognak, ajkaikon szabják vannak, hisz úgymond, kicsoda hallja meg. Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod minden pogány népet. Hatalmával szemben tereád vigyázok, mert Isten az én váram. Előmbe jön az én kegyelmes Istenem. Látnom engedi Isten az én ellenségeim romlását. Ne öld meg őket, hogy népen meg ne feledkezzék. Bujdosókká tedd őket a te hatalmaddal, és alázd meg őket, Uram, mi pajzsunk. Szájuknak vétke, az ő ajkaiknak beszéde, fogadtassanak meg kevésségükben, mert csak átkot és hazugságot szólnak. Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek, és tudják meg, hogy Isten uralkodik Jákob fölött, mind a földnek határáig. Estenden megjelennek, ordítanak, mint az ebb, körüljárják a várost, étel után barangolnak, és ha nem laknak, jól virrasztanak. Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a te kegyelmességedet, mert váram voltál, és menedékem az én nyomorúságom napján. Én erősségem, te néked éneklek, mert Isten az én váram, ő az én kegyelmes Istenem. Kedves testvéreim, felirata szerint ezt a Zsoltárt akkor írta Dávid, amikor házát körülvették Saul emberei, hogy megöljék őt. Úgy, ahogy azt olvastuk a Sámuel első könyvének a 19. részében. Ez egy elég félelmetes élmény lehetett. Akkor kinézett az ablakon, látta, hogy a ház körül ott vannak a bérgyilkosok, és figyelik őt, nehogy megszökjön. És felesége, ugye Miká tudatta vele, hogy azért jönnek, hogy megöljenek, és reggel meg fognak ölni. Meg kell fontolnunk azt, hogy Dávid ekkoriban már király volt, mégpedig Isten által felkent király. Ő felruházta a lelkével, a hatalmával, és ő neki szánta a trónt Saul után. Ráadásul nem csak Izrael történetében volt egy kulcsszereplő Dávid, hanem egy olyan ember is volt, akinek Isten az üdvtörténetben is nagy szerepet szánt, hiszen a Messiás királynak, Jézus Krisztusnak az ősatja. És ez az ember, az Isten által felkent király, életveszélyes szorításba került, és ebben a helyzetben hangzik el, vagy fogalmazza meg ezt a Zsoltárát, amelyben kiált az Isten segítségért, azért, hogy őt mentse meg, kéri az ellenségeinek a megbüntetését, és összességében kéri, hogy Isten a megmentésében és az ellenségeinek a megbüntetésében is dicsőítse meg az ő nevét az egész világ előtt. Minden esetre előfordult a történelemben aztán, hogy Isten felkent királyával le akartak számolni. Emlékezzünk csak Dávid fiára, Jézus Krisztusra, akinek a szájába tökéletesen illik ez a zsoltár. Őt Isten fölkente az ő szent lelkével, Izrael királyává, sőt a pogányok királyává és az egész emberiségnek a királyává. Úrát étetett, ahogy olvassuk a Szentírásban, az egész világ fölött, és néki adatott ehhez minden hatalom menjen és földön. Hát őt is körülvették annak idején az ő ellenségei, akik az életét kívánták, halálát kívánták, sőt, Dávidot ugye nem adta át Isten az ellenségeinek a kezébe, de Dávid fiát átadta Isten az ellenségei kezébe, és megölték őt. És nem a kivégzői múlt az, hogy amikor meghalt, akkor elvégezte a megváltás munkáját. De miután elvégezte, Isten megjutalmazta őt, és föltámasztotta a halálból, és megdicsőítette őt. Igazolva, hogy ő az ő király, és ő legyőzhetetlen király, legyőzhetetlen fejedelem. Ma is él, ő a mi királyunk. Jó, ha nem csak a szívünkben látjuk őt királynak, a mi életünk királyának, családunk királyának, gyülekezetünk királynak, az egész egyház királyának látjuk, és a mindenség teljhatalmú úrának is látjuk. Hatalmas a mi Jézusunk. Minden esetre azóta, hogy ő elfoglalta ezt a pozícióját, azóta is folyamatos támadásnak van kitéve az Úr Jézus. Támadják az ő személyét egyházban, egyházakon kívül is. Van egy kozmikus lázadás Jézus ellen, az evangélium ellen. Az ő hite, az ő követése, az ő értékei, az ő elvei ellen. És ez a lázadás, amit egyébként a második zsoltárban is olvashatunk, ez a lázadás sokszor, mivel ő elérhetetlen, ezért az ő népén csapódik le, és a történelem során nagyon sok keresztjén tapasztalta meg ugyanazt, amit Dávid, hogy jelképes értelemben is körülveszik vérszomjas emberek, akik el akarják némítani, el akarják tenni láb alól. Ilyen eset volt az, amiről ma megemlékezünk. 1674-ben Pozsonyban elítéltek több mint 300 protestáns lelkészt, katolikus bírák. A legismertebb közülük az a 42, akit 1675 tavaszán, télvíz idején Nápolyba hurcoltak keresztül az Alpokon. Rettenetes körülmények között vitték ezt a 42 embert, hárman megszöktek, heten meghaltak útközben a szörnyű, embertelen körülmények és bánásmód miatt. Végül 32-en érkeztek meg Itáliába, akiket Bukkariban és Nápolyban eladtak Gája rabnak. Hát Istennek hála legyen, hogy ő meghallotta az ő imádságukat, és sok európai hittestvérük értük mondott imádságait, és egy évvel később a holland Michiel de Ruyter tengernagy kiszabadította ezeket a foglyokat a gályarabságból. Ez a szabadulásuk 1676. február 11-én történt, a napokban 350 évvel ezelőtt. Az Úr megdicsőítette magát, mert megszabadította ezeket a prédikátorokat. Ellenségeik megszégyenültek, ebben is megdicsőítette magát Isten, és felragyogtatja az ő dicsőségét. És most azt kell mondjuk itt is, hogy áldott legyen az Úr, és áldott legyen a tengernagynak az emléke, és az összes vértanúi, akik mindhaláig hülyek maradtak a bibliai református keresztjén hitünkhöz, és nekünk rendkívüli példát hagytak, és mi ezt a példát, legalábbis én ezt a példát szeretném követni. De hát ez már régen volt, ma is vannak keresztjének világszerte, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, bántják őket, gyilkos emberek veszik őket körül. Tudjátok jól, hogy a kereszténység az a legüldözöttebb világvallás jelen pillanatban. Jelen pillanatban is. Valószínűleg minél tovább megy a történelem, annál inkább kerülünk megint a célkeresztbe. Azok a keresztények nem kerülnek soha célkeresztbe, akik behódolnak a világnak és fújják a liberális nótát, akik kritizálják a Bibliát, kritizálják bibliai erkölcsi értékeket, kritizálják a keresztevangéliumát, ők jól fekszenek az ateista és hitetlen világ előtt is, de akik ragaszkodnak a Szentíráshoz, az evangéliumhoz, akik következetesen akarják Jézus értékeit követni, azok a keresztények, azok célkeresztbe vannak, lesznek egyre jobban. Nem baj, az Úr nem csak a gályarabokkal volt velünk, hanem velünk is velünk van. Bár itt most mi Magyarországon azért olyan súlyos szenvedéseket nem kell, hogy átéljünk. Egy kicsit szégyelhetjük is magunkat, mert olyan kényelemben élünk, meg olyan jólétben, hogy elmondani nem nagyon lehet. De hát ki tudja, meddig tart ez így. Minden esetre visszakanyarodnék a Zsoltárunkhoz, amiből először azt szeretném kiemelni, hogy milyen vágy volt Dávidnak a szívében az Isten szabadítása után. Négyszer ismétli meg más szavakkal, de egyre intenzívebben ugyanazt a második és harmadik versekbe, mint egy crescendo emelkedik, fokozódik a kérés. Szabadíts meg engem, ments meg engem, szabadíts meg engem, tarts meg engem. Négy különböző kifejezés a Héberben, ami egyre intenzívebb. Mind a négyszer megnevezi az ellenségeit is négy különböző fogalommal. Azt mondja rájuk, hogy az ellenségeim, a rám támadók, a gonosztevők, a vérszomjasok, ezek is egyre nyomatékosabb, erősebb kifejezések. Leírja ezeknek az embereknek a ténykedését, azt mondja, hogy ők leselkednek, lesben állnak utánam, összegyűlnek ellenem, készülnek ellenem, zajongnak körülöttem, vagyis szervezett ellenzékként viselkednek, és várják, hogy elkaphassanak. Elmondja róluk, hogy ezek erős emberek, vagyis befolyásos emberek, olyanok, akik hatalmat kaptak Istentől a kormányzásra, Izrael vezetésére, de nem jól vezetik a népet, visszaélnek a hatalmukkal, és támadják azt, akit igazából Isten kent a királyukká. Elmondja róluk, hogy nem kevesebbet akarnak, mint a lelkem után törnek, vagyis az életemre vadásznak, ki akarnak írtani, el akarnak tenni lábalól, vagyis itt nem babra megy a játék. Ez volt a tapasztalata az Istentől felkent királynak. Mi ezt így meghallgatjuk, aztán tényleg úgy vagyunk vele, mindjárt én is, hogy jó, hát elég nehéz beleképzelni magunkat a helyzetébe. Mert a mi házunk körül nem leselkednek ilyen emberek, és nem akarnak eltenni minket lábalól. És legfeljebb, hogyha mi ilyet látunk, akkor az egy akciófilmben van, ahol ugye körülveszik a főhős házát, aztán szitává lövik az egész házat a gyalázatos gyilkosok, és hát a főhős pedig megúszza a dolgot általában. Különösen, ha Brad Pittnek hívják. Szóval nem olyan nagyon könnyű ebbe a helyzetbe beleképzelni magunkat. De hát Dávidnak ez volt a tapasztalata, nem egy filmet élt át, hogy így mondjam, nem egy film szerepe ez, amit ő itten betölt, ez a véres valóság, amiben benne volt. És értjük, hogy miért jön ez az egymásra torlódó, zaklatott, feszült néhány vers a Zsoltár elején, amiben kijönti a szívét, és kapaszkodik, és hívja az Urat, hogy jöjj segítségül. Ráadásul indokolja is Dávid ezt a kérését, elmondja, hogy miért kéri. Azért kéri, mert ártatlan. Így nevezi magát, hogy nem csinált semmit, bűnöm nélkül törnek ellenem. Vannak, tudjátok jól, olyan zsoltárok Dávidtól, amikben elismeri, hogy a bűne miatt nehéz helyzetben van. Szenved, kilódik emberektől, ettől, attól. és megérdemli, mert a bűne büntetése ez. Máskor azonban, itt a 4.-5. versben is, ebben a Zsoltárban azt mondja, hogy nem követtem el semmi olyasmit, amivel rászolgáltam volna erre. Ártatlan vagyok. Ártatlan vagyok. Nem azt mondja Dávid ezzel, hogy ő az életben soha semmi bűn nem csinált, hiszen ezt nem mondta soha. Sőt, ahogy utaltam is rá az előbb, nagyon is tudta, hogy sok bűnt követel, de itt konkrétan ebben a helyzetben nem az én hibámból ered ez, hogy így vannak körülöttem, és meg akarnak engem ölni. Az én lelkiismeretem tiszta ebben a helyzetben. Jó látni egyébként ezt, hogy van egy ember legalább, nem csak nincs egyedül Dávid ezzel, természetesen a Bibliában van még egy, aki kifejezetten állította azt, hogy tiszta lelkiismerettel akart élni, és tiszta is a lelkiismeret, ez Pál apostol volt, aki az Abcsel 24-ben, a 16. versben mondja ezt az életéről, hogy én mindig arra igyekeztem, hogy tiszta lelkiismerettel szolgáljak az Istennek. Jó, ha mi is ilyen emberek vagyunk, akiknek tiszta a lelkiismerete, de ha tiszta is a lelkiismeretünk, előfordulhat, hogy valakinek szúrni fogjuk a szemét, és valamilyen módon ránk támad. Szóval Dávidhoz visszakanyarodva ezzel támasztja alá a kérdését, hogy nem követtem el semmit, mégis ilyen helyzetben vagyok. Légy szíves, ébredj fel, mondja Istennek, ébredj fel, mintha aludna az Isten. Ébredj fel, és állj elém, és védelmezzél meg engem, és hozzál ki ebből a nehéz helyzetből. Olyan jó egyébként, hogyha akármilyen nehéz helyzetbe kerülünk, testvérek, akár ilyenbe, mint Dávid, vagy másmilyenbe, olyan jó ezt megtanulnunk tőle, és újra így a szívünkre is helyezi az Úr, hogy ezt csináljuk, ha bajba vagyunk. Ő hozzá forduljunk. Őt kérjük, őt hívjuk segítségül. Az Isten erre buzdít, bátorít bennünket ezerszer a Bibliába, ezerszer elmondja, hogy hívj engem segítségül. Ha bűneid nyomasztanak, ha emberek bántanak, ha a betegség fenyeget, ha halál fenyeget, ha nem tudom én mi szorít téged. Hívj engem segítségül. Hozzám szólj. Megdicsőítesz ezzel. Ne máshoz kiabáljál. Ne magad próbáld megoldani a dolgokat. Hozzám kiálts. Vágyódik a szabadítás után Dávid, az isteni szabadítás után, testvérek, és ez egy olyan szép dolog ez, hogy magától, az Úrtól kéri is ezt, hogy akkor szabadíts meg engem. A másik vágy, amit itt szeretnék aláhúzni ebből a Zsoltárból, hogy vágyik az Isten ellenségeinek a megbüntetése után is. Ez egy ilyen furcsa vágy, hogy arra vágyik Dávid, hogy Isten büntesse meg az ellenségeit, mintha nekünk Jézus nem ezt tanítaná, hogy vágyjunk az Úr, vagy a mi ellenségeinknek a megbüntetése után, inkább szeretnünk kell ugye az ellenségeinket. Igen, ez a dolognak nyilván az egyik fele, de a dolognak van egy másik fele is. Mert az egész Szentírásból azért az elénk jön, hogy a hívő ember az egy Istennel összhangra törekvő ember. És ezt úgy fejezi ki a Szentírás, hogy vágyik az ember arra, hogy annak örüljön, aminek Isten örül, és arra haragudjon, amire az Isten haragszik. Valahogy egy húron akarunk pendülni az Úrral. És az egy nagyon-nagyon furcsa dolog, hogyha mi nem örülünk annak, aminek az Isten örül. És nem haragszunk arra, mire az Isten haragszik. Sőt, esetleg egészen fordítva csináljuk a dolgokat, és annak örülünk, amire az Úr haragszik. És amire az Úr haragszik nekünk, az nagyon közel áll a szívünkhöz. Ez egy nagyon nem jó viszonyulás. Istennel, én úgy gondolom, hogy Dávid egy összhangra törekvő ember volt, és ezért mondja, hogy akiket te gyűlölsz, azokat én is gyűlölöm. Akiket te megbüntetsz, azt én is azt akarom, hogy te büntesd meg őket, mert rászolgáltak erre. És akik meg hozzád kiáltanak, benned bíznak, azokat pedig mentsd meg. Én ilyen vagyok, hozzád kiáltok, hívlak téged, ments meg engem. Szabadíts meg engem, és őket pedig büntesd meg. rászolgáltak. Be is mutatja az ellenségeit Dávid. Ezt megszoktuk már tőle, más zsoltárokba is, és ez egyáltalán nem egy nagyon hízelgő dolog. Viszont nem riad vissza Dávid attól, hogy bemutassa az ellenségeit. Ezek, ismétlem, nem is annyira Dávidnak a személyes ellenségei, Dávidnak, mint Isten felkent királyának az ellenségei. És őket egy ilyen falkányi, az éji sötétségben kóborló, ugató, vonyító, habzószájú, kiéhezett és tisztátalan kutyához hasonlítja. Annak idején a kutyák azok a zsidóknál nem házi állatok voltak, mint nálunk, hanem tisztátalan állatok voltak. De hozzátartozott valahogy a városképekhez, Jeruzsálem képéhez is, hogy nappal ugye ottan elbújdokoltak, de amikor szabadon mozoghattak, akkor előmásztak a kotorékaikból, és ezek az éhező kutyák ott ilyen zsákmányt kezdtek keresni, ott ordítottak, ahogy mondja Károli, vagyis vonyítottak, üvöltöttek, morogtak, keresték a zsákmányt, az ennivalót. És azt mondja Dávid, hogy ezek ilyen emberek. Nem fél ezt kimondani, hogy ezek ilyen, vannak ilyen emberek. Vannak ilyen emberek. Ilyen éjszaka előmászó, vonyító, ordító, morgó, vérszomjas, telhetetlen emberek. Vannak ilyenek. Akik ráadásul ugye magabiztosak, mert így gúnyolódnak, ilyen cinikusan, hogy ki hallja meg, hogy mit csinálunk. Ki tud erről? Kain is cinikus volt, és nem tudta, hogy az Ábel vére kiállt az Istenhez a földről. Ezek is ilyen cinikusok. Ezekben az emberekben, ahogy Dávid leírja őket, van valami bestiális. Van valami ember alatti. Hatalmas emberek, erős emberek, még ráadásul sokan is vannak, de van bennük valami rémisztő. Teljesen kivetkőztek emberi mi voltukból. Isten nem ilyennek teremtette az embert. Ezek látszólag Isten képmásai voltak, embereknek néznek ki, de úgy viselkednek, mint a kóbor kutyák, ez a mocskos, loncsos, vicsorgó, csaholó, vonyító, ijesztő jószágok, akik éjszaka másznak elő a vackaikról. Nem vállalják az arcukat ezek az emberek, nem mernek kijönni a napfényre, álnév alatt írkálnak, a Facebookon meg nem tudom hol. Rejtőznek, bujkálnak, suttyomba hirdetik a hazugságaikat, vonyítanak. Mérgezik az embereknek a lelkét, a szívét. Hát vannak ilyen emberek. Dávid leírja őket, és nagyon megdöbbentő ezt testvérek, hogy manapság ugye nagyon érzékenyek némelyek, hogy nem lehet ilyet mondani egy emberre, hívő emberre, meg ilyet nem mondhat senkire. Ráadásul ugye ezzel dehumanizáljuk ezeket az embereket. Vagyis nem az a baj, amit ők csinálnak, amikor valaki megmondja, hogy ezek ezt csinálják. Az a baj. Ezek az emberek, ezek, akikről Dávid is beszél, meg akikről sajnos mi is beszélhetnénk, ezek nem az a baj, hogy valaki szóvá teszi őket, hogy vannak ilyen emberek, hanem az, hogy ilyen emberekként viselkednek. Vannak ilyen kutya emberek. Sajnos. Hazudoznak össze-vissza, becsmérelnek mindenkit. Gerjesztik az indulatokat az istenfélők ellen. Egy csomó embert félrevezetnek. Nem a békességen munkálkodnak. Na, azért mutatja be Dávid őket, testvérek, azt hiszem, hogy érzékeltesse velünk, hogy kikre kéri az Isten büntetését. Kikre kéri rájuk? És Dávid ebben nem szemérmes. Tudja, hogy Isten haragszik az ilyen emberekre, mert ezek az emberek megvetették őt, ezért vetik meg a felkent királyt is, És ezért viselkednek úgy, mint ezek a kóbor kutyák. Azt kéri az Istentől, hogy ne valami hirtelen halállal öld meg őket, hanem szórd szét, kergess szét őket, és alázd meg őket. Mert ha meghalnak gyorsan, akkor az emberek el is felejtik őket. Tedd őket példává, hogy lássák őket mások, a megszégyenülésüket. Szórd szét őket. Jusson eszükbe az embereknek az ő sorsukról a bábeli történet, ahol Isten szétszórtad az ellenet fordulókat. Szétszórtad őket. Semmivé tetted, megszégyenítetted őket. Kéri rájuk azt, hogy te gyakorolj fölöttük ítéletet úgy, hogy legyenek áldozataik a saját cselszövéseiknek. Abba a gödörbe, amit ásnak másnak, ők maguk essenek bele. A hálójukba hadd essenek bele maguk, hadd csapjon vissza rájuk mindaz a gonosz, amit mások ellen tesznek. Isten áldása ellen fordulnak. Ne irgalmazz nekik. Mondja a 14. versbe. Hamisan cselekszenek, gonosz emberek, velejükig romlottak. Hát, kedves testvérek, látjuk, hogy Dávid ezeket az embereket, ezeket Isten ítéletére bízza. Isten igazságosan fog ítélni fölöttük. És hát ezt azt hiszem, hogy Isten meg is tette, Dávid történetét ismerve, Isten ezeket az embereket elsöpörte, és Dávidot emelte trónra. És ha most Dávidban Jézusnak a képét látjuk, akkor megint arra kell gondolnunk, testvérek, hogy aki Jézus király ellen lázad, annak ez lesz a sorsa. Meg fog szégyenülni, örökké meg fog szégyenülni. Az Isten szétszórja a Krisztus ellenségeit. Számítani kell erre. Nem fog mindenki üdvözülni. El fognak emberek kárhozni, a pokolra fognak jutni. Aki Jézus ellen tör, az Isten felkent királya ellen tör, az ezt kockáztatja. Jobb Dávid fia előtt meghódolni. Jobb a megváltót elfogadni. Jobb az ő követésére adni a szívünket. Minden esetre azért a mi feladatunk így egy kicsit újszövetségi szemmel hozzászólva ehhez a kérdéshez, nyilván az, hogy amíg lehet, amíg van rá időnk, módunk, lehetőségünk, addig ezeknek az ellenségeinknek is hirdessük az evangéliumot. Nekik is el kell mondani, hogy kicsoda Jézus, hogy mit tett értük, aztán csinálnak, amit csinálnak ezzel a hírrel. Ha elfogadják, akkor meghódolnak a Krisztus előtt, és megtérnek, és megmenekülnek. Ha nem, akkor nem fognak megmenekülni. Utoléri őket az ítélet. És mi pedig örülni fogunk, amikor majd ott leszünk, mert ezt a világot, ami az Istennek a világa, testvérek, ezt megrontják ezek az emberek. Ezek teszik pokollá ezt a világot, az ilyen emberek. Nem a hívők teszik pokollá a világot, a hitetlen emberek teszik azzá, a bálványimádó emberek. Sokat kilódhatunk, meg szenvedünk azon, hogy mit látunk a családokban, mit látunk generációkban, mit látunk munkahelyeken, mit látunk itt vagy ott, vagy ott a világban, mennyi testi, lelki szenvedés van. Ezt nem a hívők csinálják. És vágynánk arra, hogy ne ilyen legyen ez a világ, de tudjuk azt, hogy ez már pedig ilyen. Viszont el fog jönni az a másik. Jézus egy napon visszajön. Dávid fia visszajön. És megtisztítja ezt a világot, ami az ő világa. És az ő népét fogja itt letelepíteni. És azokat, akik ilyenek, mint ezek a kutya emberek, ezeket a kárhozatra fogja vetni. A harmadik dolog, testvérek, amit szeretnék aláhúzni ebből a Zsoltárból, ugye Dávid vágyik arra, hogy engem szabadíts meg, mert bízom benned, hozzád kiáltok, és egyébként is ártatlan vagyok most. És az ellenségeimet pedig, akik így támadnak rám, ezeket pedig te vedd kezelésbe, és te intézd el őket úgy, ahogy kell. De a harmadik vágy, testvérek, ami úgy átütt nekem ezen a Zsoltáron, az, hogy Dávid tulajdonképpen Isten dicsőségének a felragyogtatása után vágyik. Arra vágyik, hogy valahogy valahogy láttassék meg Istennek a dicsősége, amit ő lát. Dávid látja Istennek a dicsőségét ebbe a Zsoltárba, testvérek. Érdemes csak ebből a szempontból végig olvasnotok, hogy mit mond Istenről itt Dávid ebbe a Zsoltárba. Például ugye úgy nevezi, hogy Úr, seregek ura, Izrael istene. Úr, ez Jahve, ugye az Istennek a szövetséges neve, a szövetséget kötő, aki a népével szövetséget kötött. Kegyelemből, irgalomból. Azt mondja, hogy a seregek ura, ez Izrael seregeinek a főparancsnoka, de a mennyi és föld összes lényének tulajdonképpen az ő teremtményeinek a főparancsnoka, irányítója, kormányzója. Izrael istene, aki kiválasztotta a mi népünket arra, hogy rajtunk keresztül ismertesse meg magát a világgal, és tőlünk származik majd a Messiás is. Izrael istene. Aztán amiket mond Dávid róla, hogy én nem is tudom hányszor nevezi őt egy várnak ebben a Zsoltárban, egy erődítménynek, egy ilyen bevehetetlen fellegvárnak. Pajzsnak nevezi, aki védelmezi azt, aki mögé bújik. Menedékhely, mondja róla. Azt mondja róla, hogy végtelen a hatalma és az ereje. Végtelen a kegyelmessége, a hűsége. Végtelen a jósága, nevezi szabadítónak, igazságosan ítélőnek. Tehát egyszerűen Dávidnak, testvérek, olyan gazdag Isten képe van, ő látja Istennek a dicsőségét, amit egyébként Isten megmutat rajta keresztül nekünk is, ma is. Nem csak rajta keresztül, hanem Jézus Krisztuson keresztül is megmutatja Isten nekünk az ő nagyságát, hogy ne kis Istenünk legyen. Ne egy kis magunknak képzelt Istenre, hanem egy nagy Istenünk legyen, egy dicsőséges Istenünk legyen, testvéreim. Minél nagyobb a baj, annál fontosabb, hogy nagy Istenünk legyen. És ő benne bízzunk. Azt mondja Dávid, hogy még egy dolgot kiemeljek ebből a Zsoltárból, ez is Isten nagyságát tanúsítja, hogy ő Dávid látja, azt mondja, hogy akármilyen sokan vannak ezek az ellenségeim itt körülöttem, akármilyen gyilkos szándék van, akármilyen erősek és hatalmas emberek, te neveted őket, kineveted őket, megmosolygod őket. Ugyanezt mondja a második Zsoltárban is, ahol arról van szó, hogy egy nagy globális támadás szőnek az istentelen emberek Isten ellen, és azt mondja, hogy Isten lenéz rájuk, és elkezd mosolyogni. Kineveti őket. Mit akartok? Mit akartok ti? Gondoljátok, hogy ez az összeesküvés, az én fölkentem ellen, ez sikerülni fog? Hogy én ellenem? Ti tehettek bármit is? Isten nem ijed meg, mondja Dávid. Neki nem egy ilyen ijedős istene van, hanem olyan istene van, aki megmosolyogja azokat, akik rátámadnak. Akik az ő fiára támadnak, akik az evangéliumára, akik az ő egyházára támadnak. Azokat Isten megmosolyogja. Ez az ő végtelen nagyságát tükrözi. És Dávid ott nyugszik ennek az Istennek az árnyékába, és azt mondja, hogy te azért ments meg engem ebből a bajból, és azért büntesd meg az ellenségeimet igazságosan, hogy ebből a két dologból az emberek, mondja, a világ egész határáig, a földnek a széléig lássák meg a te dicsőségedet. Dávid nem csak azt akar, hogy én lássam a te nagy dicsőségedet, hanem azt akar, hogy mindenki lássa meg a te dicsőségedet. Lássák meg, hogy mekkora Isten vagy te. És lássák meg úgy az ítéletedből, mint a szabadításodból, a te nagyságodat. Ez jöjjön ki végül. Itt érzi az ember azt, testvérek, hogy Dávid, amikor magának szabadulást kér, nem annyira az ő szabadulása foglalkoztatja. És amikor az ellenségeinek a megbüntetését kéri, nem egy ilyen káröröm beszél belőle, vagy egy ilyen bosszú vágy, hanem az egészből, az ő szabadulásából, meg az ellenségei megbüntetéséből is egy sokkal nagyobb dolgot akar fölragyogni, látni. Az Isten mutassa meg magát ezekben. Mutasd meg Isten magadat. Izrael istene, az Úr, a seregek ura, mutasd meg a te dicsőségedet. Emlékezzetek Dávidra egyébként, amikor ment Góliát ellen, ott, mielőtt összecsaptak volna, vagyis hát igazából nem csaptak össze, nem volt Góliátnak erre alkalma. de volt előtte egy ilyen szópárbaj köztük, amiben Dávid azt mondta, hogy miután meghallgatta a gyalászkodást, azt mondta a Góliátnak, hogy én a seregek urának, Izrael seregei istenének a nevébe megyek ellened, az Úr pedig a kezembe fogadni, ugyanazt a három nevet használja Istenre, ott is. Ezért is írta ő ezt a zsoltárt. A seregek ura, az Úr, Izrael istene, a kezembe fogadni te. És úgy is lett. És ott is kidicsőítette meg magát Isten. És ha most átcsapunk ugye az Úr Jézus Krisztusra, ki fog megdicsőülni, amikor visszajön, és megítéli ezt a világot, amikor az övéit, a benne bízókat magához veszi, és az ellenségeit elkárhoztatja. Akkor is ő fog megdicsőülni. Mindig ő dicsőül meg. Megdicsőíti magát az Úr az ítéletben. Akár pro, akár kontra. Szabadításba, üdvözítésbe, vagy akár elkárhoztatásba is. Isten igaz Isten, és igazságosan ítél. Az utolsó ítéletbe is ő fog megdicsőülni, testvérek. És azzal fejezem be, hogy az evangéliumban is megdicsőíti magát Isten. Az evangéliumban. Pál apostol azt mondja, hogy az evangélium az nem csak arról szól, hogy Isten megbocsát bűnösöknek és elfogadja őket, hanem arról is, hogy megbünteti a bűnt. Azt mondja a római levélben, amikor az evangéliumról beszél, hogy Isten megítéli a világot az én evangéliumomnak megfelelően, ahogy én mondom, az ő fia által. Az evangélium most sokan így meg akarják fosztani az egyik felétől, attól, hogy Isten ítél is. Az ellenségeit kárhozatra ítéli. A benne bízókat, a Krisztusban bízókat üdvözíti. Az evangéliumban mind a kettő benne van. Már magában, ha az evangélium alapját, a Golgotai keresztet nézitek, ott is mit látunk? Hogy aki magára veszi az embereknek a bűnét, azt az Isten megbünteti. Akkor is, ha az a fia. Mert az Isten ítél. És ha a fia van ott a bűnösök helyén, akkor őt is megbünteti, elküldi, hogy így mondjam, a pokolra, a kárhozatra. De mégis ez az ára annak, hogy kegyelmezzen, megbocsásson az embereknek. Ott is valahogy a keresztbe is ez a kettő úgy összeölelkezik, az Isten igazságos haragja a bűn fölött, és ugyanakkor a bűnösök iránti mérhetetlen szeretete és megbocsátása. Az evangélium mind a kettőről beszél. Mind a kettőről. És mind a kettőbe Isten dicsőíti meg. Abba is, hogy megítéli a bűnt és megbünteti, meg abba is, hogy utána megbocsát azért a keresztér nekünk. Ebbe is. Isten megdicsőíti a nevét. Jézus is ezzel foglalkozott egyébként, hogy a főpapi imádságának az elején mondja, hogy én is azt csináltam, amit csináltam, és ezzel megdicsőítettem a te nevedet. És ahogy korábban kérte, dicsőítsd meg most te a te nevedet. Én megdicsőítettelek, de most te jössz, te is dicsőítsd meg a nevedet, és Isten megdicsőített abból, hogy meghalt Jézus, és föltámasztotta utána a halálból. Dávidnál, testvérek, ugyanez a vágy van, ami Jézusban volt, hogy megdicsőítse az Atya a nevét az egész világ előtt. Hogy lássák meg, ti is, én is, hogy Isten létezik, és ő nem akárki. Eljussunk mi is az ő imádatáig. Eljussunk mi is az ő előtte való meghódolásig. Szóval ez a zsoltár tanúskodik sok mindenről. A hívők vágyait vettem ki belőle, ezt hoztam most elétek. Isten munkája bennünk is, hogy ha bajba vagyunk, szorult helyzetbe, akkor hozzáforduljunk, az Úrhoz forduljunk segítségért, és kérjük, hogy ne is annyira magunk miatt, hanem önmaga miatt szabadítson meg minket, mint benne bízó embereket. És ugyanakkor azt is kérhetjük tőle, hogy amikor eljön az ideje, azokat az embereket, akik következetesen visszautasítják a Krisztus evangéliumát, ítélje meg és büntesse meg őket. Olyan büntetéssel, amit ő jónak lát. Meg fogja tenni ezt is. És az a vágy legyen a szívünkben mindenek fölött, hogy mi magunk is megdicsőítsük Istent, aki megdicsőíti magát előttünk újra meg újra, de vágyjunk arra, hogy mi is megdicsőítsük őt, és bárcsak mindenki az egész földön meglátna az ő fenségét és az ő dicsőségét, és leborulna előtte, és imádná őt. Ezért beszéljünk az evangéliumról mindenkinek. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy adtad ezeket a zsoltárokat Dávidnak, hogy olvassuk ezeket a zsoltárokat, nem csak tanulunk belőlük, hanem lelkigondozol is bennünket. Nincsen csodálatosabb lelkigondozás, mint egy zsoltár. Látod, hogy mi is milyen sokszor vagyunk elkeseredettek, vagy éppen haragosak, szomorúak, vagy talán örülünk is, boldogok vagyunk. Köszönjük néked, hogy minden érzésünkkel hozzád jöhetünk, hozzád fordulhatunk. Ha félünk, ha szorongatnak bennünket, ha támadnak minket, ha örömünk van, ha vágyaink vannak, minden érzésünkkel oda jöhetünk eléd, és kijönthetjük ezeket neked. Köszönjük néked, hogy szereted az őszinte embereket, hogy előtted nem kell magunkat megjátszani, nem kell jobbnak mutatni magunkat, mint amik vagyunk, nem kell szégyelni még az indulatainkat se. Köszönjük, hogy mindent odaönthetünk eléd. Áldunk azért, mert te meg fogod dicsőíteni magad mindenek előtt. Meg fognak látni téged mindenek. Segíts, hogy hadd lássanak meg már most az evangéliumból. Hadd hirdessük itt is, és mi is ott, ahol vagyunk. Hadd hirdessük a te drága fenségedet, Urunk, azt, hogy bűngyűlölő Isten vagy, aki megbünteted a bűnt, de aki mégis irgalmas és könyörülő vagy. Fiadon büntetted meg, és fiadért vagy irgalmas és könyörülő hozzánk is. Segíts elmondani az embereknek, hogy nyitva van a kapu, a menny kapuja, és lehet még bemenni. Engedd, hogy határozottabban, világosabban hívjunk a te imádatodra, ott, ahol vagyunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy egy napon vissza fogsz jönni, fölkelsz trónodról, és eljössz a te angyalaid élén, és a te szentjeid élén, és megítéled ezt az emberiséget. Köszönjük néked, hogy igazságos lesz az ítélet, a benned bízókat magadhoz veszed örökké, és letelepíted az új égen és az új földön, ahonnan kizárod azokat, akik következetesen kitartottak az irántad való gyűlölködésükben, hitetlenségükben, közönyükben. Köszönjük néked, hogy egy napon helyreállítod a világnak a békességét és a rendjét, és nem lesznek többet kutya emberek, akik üvöltenek, ordítanak, akik éjszaka másznak elő a kotorékaikból, azért, hogy ellenet támadjanak. Köszönjük néked, hogy egy napon mindez múlt lesz, elfelejtődik. Áldunk azért, mert megdicsőíted magad előttünk ma is, az igében. Köszönjük, hogy leborulhatunk előtted, Urunk, és imádhatunk téged, az örökkön örökké élőt, az Izrael Istenét, a seregeknek az Urát, ami megváltó Jézus Krisztusunkat. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a gyászolókat vigasztalásoddal, légy az örvendezőkkel, tartsd őket is magad mellett. Imádkozunk hozzád nemzetünkért, adj hozzá térő embereket, megtérő embereket, ébredést. Kérünk téged arra, hogy áld meg a te egyházadat, népedet, bizonyságtételünket mindenhol a világban. Imádkozunk az üldözött keresztény testvéreinkért, hogy hajul le hozzájuk, és szabadítsd meg őket a te szent akaratod szerint, dicsőítsd meg magadat általuk, előttük és bennük is. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk a békességért a világba. Könyörülj meg mindazokon, akik a külső békességért is fáradoznak. Áld meg erőfeszítéseiket. Köszönjük néked, hogy mindezeket elmondhatjuk neked a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat, melyekre szeretettel hívunk és várunk benneteket. Február 22-én vasárnap délután 4-től házaspáros kör lesz, és ezzel párhuzamosan csillagász délután tartunk a gyerekeknek. Kérjük, hogy iratkozzanak föl a gyerekek, hogy lássuk nagyjából a létszámot majd. Kiteszünk egy papírt oda az asztalra, és oda lehetne fölírni, hogy X és Y jönne. Lássuk a kicsit a létszámot, a gyerekeknek a létszámát. A másik alkalom, amit előre hirdetek, női konferenciára készülünk, április 18-án szombaton lesz ez. A honlapunkon, Facebookon, Instagramon is lehet látni az eseményről a tájékoztatást és a jelentkezési tudnivalókat. Tehát női konferencia április 18-án szombaton. Honlapunkon meg tudják nézni a testvérek. Készüljenek erre, különösen a hölgyek, de a férfiaknak is kell majd, ahogy erről már beszéltünk is. És még egy tudnivaló, ez is távolabbi időpont, Afrika tábor lesz a gyerekeknek nyáron. A gyerektáborra március 15-ig lehet jelentkezni, és a honlapon ugyancsak fönn vannak a szükséges tudnivalók ezzel kapcsolatban is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Jaj, még egy hirdetni való, mert számon kérték, hogy nem mondtam múlt vasárnap. A Lakatos Bence és a Kincső lányunkéknál megszületett az 5. gyermek, és Gyöngyvér Boglárka névre hallgat. Édesanyja és a kislánya is jól van. Nekünk a 16. unokánk született meg. Még 2 úton van, úgyhogy ez a 2026/1-es számú. Reméljük, hogy a másik 2 is szépen időbe és egészségbe megérkezik. Köszönjük az imádságokat, és az Úr legyen áldott ezért a gyarapodásunkért is.